Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos bűn a kiszolgáltatottak kizsákmányolása. Súlyos bűn, amely rombolja a testvériséget és tönkreteszi a társadalmat. Jézus tanítványaiként az evangélium kovászát akarjuk elvinni a világba. Legfőképpen Istent és vele együtt azokat, akiket ő különösen szeret, a szegényeket és a gyengéket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. 123 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 22, szombaton 56, vasárnap 34 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 11 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 254 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, november 4-től 10-ig a feltartóztatottak száma 260 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 14 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 11 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Derül ki a rendőrségi összesítésből. A béketörekvések fokozásának szükségességét hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a kárpátaljai rakétabecsapódások kapcsán a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Szijjártó Péter azt közölte, vasárnap rakétabecsapódások történtek Kárpátalja megyében. A megyei kormányzó tájékoztatása szerint sem áldozatok, sem sérültek nincsenek. Ugyanakkor ezek a ma hajnali események is arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, mert minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, s minden egyes nap a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, tette hozzá a miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Mohácsi István eddigi alelnököt választották meg a Fidelitas új elnökének a szervezet 21. tisztújító kongresszusán Debrecenben. A Fidelitas a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, az alelnöki petíciókban Hidas Dórát, Hak Angéliát, Tóth Réka Kamillát, Barca Dánielt, Bagi Barnát, Bíró Marcelt és Vajda Dániel Szilárdot választották meg a küldöttek. Manfred Weber politikai védelmet biztosít az Európai Parlamentben Magyar Péternek, jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője a Fidesz közösségi oldalán közzétett videójában. Deutsch Tamás azt mondta, az elmúlt hetek eseményei bizonyítják, hogy pompásan működik a Manfred Weber-Magyar Péter politikai paktum. A Tisza párt elnöke és a Tisza brüsszeli pártjának frakcióvezetője ugyanis zárt ajtók mögött abban állapodott meg, hogy Manfred Weber politikai védelmet biztosít az Európai Parlamentben Magyar Péternek, az Európai Néppárt nem fogja felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát, emelte ki. Ma Magyarországon az egyik legbiztonságosabb befektetési forma a magyar állampapír, kisgyermekeseknek pedig a babakötvény. Hangoztatta a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztos Pécsett. Hornung Ágnes a várandós anyákat, kisgyermekes szülőket megszólító harmadik Pécsi Baba Expón a Magyar Államkincstár standja előtt újságíróknak elmondta. A gyermek jövőjének tervezésénél kiemelten fontos a gondoskodás az anyagi biztonságról, közölte. Az állam minden újszülött gyermek után életkezdési letéti számlát, rajta 42.500 forintot biztosít a gyermeknek. Abban az esetben, ha ezt az összeget a letéti számlán hagyják, az összeg 72.000 forintra nő a gyermek 18 éves korára. Végül az időjárásról. A rétegfelhőzet szakadozik, a látási viszonyok javulnak. Fronthoz kapcsolódó felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé, de emellett is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Estétől ismét köd képződhet a délnyugati tájakon. A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti tájain helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. Arrafelé élénk erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet, amely a délutáni esti órákban délnyugatira, délire fordul. A hőmérséklet napközben 5 és 11 fok között várható. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. November a férfi egészség hónapja, mikor is fokozottabban hívják fel a figyelmet arra, hogy a férfiaknak is fontos szűrésekre járni. A prostatarák a férfiak második leggyakoribb daganatos megbetegedése, időben felismerve azonban jól kezelhető. Sokan a kivizsgálás kellemetlenségétől tartanak, de dr. Kovács Péter, az Egri Markot Ferenc Kórház urológus szakorvosa azt tapasztalja, legtöbbször a paciensek is belátják a procedúra végén, nem volt okuk az aggodalomra. A műsorban szó lesz még egyéb, kifejezetten férfiakat érintő betegségekről, az enyhébbtől a súlyosabbakig, ezek tüneteiről, kezelési módjaikról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mai egészségügyi műsorunk témája pedig a férfi egészség hónap apropóján az urológiai vizsgálatokról fog szólni. Üdvözlöm a stúdióban, doktor urat!
Üdvözlök én is mindenkit!
Miért volt arra szükség, hogy létrehozzanak egy ilyen szűrési akciótervet tulajdonképpen a férfiaknak? Nem annyira nagy a kedve a szűrővizsgálatok felé?
Kezd megjönni, tehát az elmúlt 10-15 évhez képest egyre több olyan korú férfi úgymond toppan be a rendelőbe, hogy igazából nincsen panasza, és szeretné a szűrővizsgálatot elvégeztetni, de azért még sajnos most is találkozunk olyan elkésett esetekkel, akár a fiatalabb korosztályban is, amikor már sajnos akár áttétes stádiumban jelentkeznek, és már ezeknél a betegeknél azért a gyógyulás reményét nem tudjuk felmutatni. Minél inkább kiterjesztjük a tudást igazából, az információt ennek a célzott korosztálynak, hogy igenis ezzel csak nyerhetnek, annál több embert tudunk úgymond megmenteni egy potenciálisan halálos betegségtől, illetve mivel itt ugye a célközönség az 50 éves kortól indul meg, annál hamarabb tudnak visszatérni az aktív életbe, és lehetőleg a korábbi szintre, és tudják továbbvinni a megszokott életüket, ami mind ugye a családnak fontos természetesen, illetve az országnak is, hogy a munkaerő az ne csökkenjen.
Akkor tehát 50 éves kor fölött ajánlott menni szűrővizsgálatra a férfiaknak?
50 éves korban szoktuk javasolni, hogy legyen egy vizsgálat, egy alapvizsgálat, mert sok betegtől halljuk vissza, hogy attól félnek, hogyha egyszer eljönnek, akkor innentől kezdve már nekik mindig jönni kell. Van olyan, akinek igen, de ez nem mindenkire vonatkozik, hanem ez az alapvizsgálat fogja eldönteni azt, hogy mind a fizikális, mind ha esetleg végzünk ultrahangvizsgálatot, illetve a prostatarák szűrésre használt PSA mintavétel eredménye fogja azt meghatározni, hogy az adott személynek milyen gyakran kell visszajönnie, ha egyéb panasz miatt egyébként nem kellene visszajönnie, és ez lehet egy év, lehet két év, de lehet bizonyos esetekben 5-6-8 év is, mire újra vissza kell jönnie.
Abban az esetben, hogyha mondjuk hajlam van rá, tehát előfordult mondjuk a családban ilyen típusú betegség, akkor nekik hamarabb már érdemes elmenni a szűrővizsgálatra?
Igen, a jelenlegi amerikai, illetve európai ajánlás szerint rizikócsoportokat hoztak létre, hogy ki milyen rizikófaktorokkal rendelkezik, hogy milyen életkortól javasolt ez a szűrővizsgálat. Azoknál, akiknél halmozottan előfordult a családban prostata daganat, vagy a női ágon emlő, illetve petefészek daganat, és náluk történtek genetikai vizsgálatok, azoknál 40 éves kortól javasoljuk. Akiknél genetikai vizsgálatok nem történtek, de a férfi ágon voltak fiatalkori prostatarákos halálozások, tehát hogyha ilyen 80 év körüli nagypapáról hallottuk, hogy esetleg talán prostata daganatban halt meg, az nem tartjuk ebbe a csoportba, de hogyha olyan 60 éves körül volt, akkor ezeknek a betegeknek mindenképpen érdemes már 45 éves kortól jelentkezni szűrővizsgálatra. Illetve, hogyha nem ilyen genetikai terheltség, nem tudnak ilyenről a családban, akkor 50 éves korban, ahogy mondtam, egy alapvizsgálatot elvégzünk, meghatározzuk, hogy 50 évesen mennyi ez a PSA érték, és ennek függvényében határozzuk meg a további kontrollokat.
Ilyenkor novemberben egyébként többen látogatnak el a szakrendelőbe?
Igen, egy kicsit így megszokott ugrani ilyenkor a terhelés, de mi jobban szeretnénk, hogyha ez nem lenne hónaphoz kötve, nem csak a mi tehermentesítésünk céljából, hanem azért, hogy ez ne hónaptól függő legyen, hanem ez legyen benne a köztudatban, hogy igen, elértem az 50 évet, és akkor el kell menjek ezt megnézni. Mert ugye, ahogy a férfiakkal beszélget az ember ezekkel a szűrővizsgálatok kapcsán, vagy hogy miért nem jöttek hamarabb például, ha olyan esetről van szó, meg szoktam kérdezni, hogy van-e autójuk. Hát persze, hogy van. És mondom, szokták-e vinni rendszeresen kötelező szervizre? Persze, mert hogy kötelező. De mondom, nem azért vitte el, mert elromlott, hanem azért, hogy ne romoljon el. Na, hanem ez ugyanúgy igaz kellene, hogy legyen az emberi szervezetre, ránk is, hogy igenis el kell menjünk, hogy átnézzenek minket, hogy tényleg minden rendben van-e, ugyanis nem csak a prostata daganatnál, hanem természetesen minden más daganatnál, amikor már általános tünetekhez vezet, vagy akár egy egyszerű vérvételből eltérések mutatható ki, akkor az már egy jóval előre haladó stádiumot feltételez, és akkor már a lehetőségeink is jóval korlátozottabbak.
A fiatalok egyébként mennyire vállalják ezt a szűrővizsgálatot? Itt gondolok arra, hogy ők egyébként mondjuk egészségtudatosabbak, és akár már a szűrésre úgy is elmennek, hogy panaszmentesek?
Igen, egyre több túl fiatalt kapunk így a rendeléseken, hogy akár ilyen 30-35 éves korban is úgy gondolják, hogy nekik ugye most mindenhonnan ez folyik, minden csapból, hogy akkor ők eljönnének, és akkor nekik is tartunk azért egy felvilágosítást, hogy melyik az a korcsoport, amitől ez javasolt. Ugye ezből a fiatalabb korosztályban igazából ami a szűrővizsgálati csoportba tartozik, az a hererák, ami szintén nagyon fontos betegség. Szerencsére nem annyira gyakori, mint a prostatarák, de azért évről évre egy olyan 10-15 eset felbukkan a mi osztályunkon is. Igazából ennek az a nagy előnye a prostatarákkal szemben, hogy ez önvizsgálattal diagnosztizálható. Elméletileg van is egy ilyen program, ami a védőnőket, illetve az iskola orvosokat felhatalmazza arra, hogy beszéljenek a fiúkkal a 14-15 éves korosztálytól, hogy igenis havonta, két havonta egy önvizsgálatot végezzenek el, és hogyha bármi szokatlan eltérőt tapintanak, akkor szóljanak vagy az iskolaorvosnak, szüleiknek, és akkor egy urológiai vizsgálatra mindenképpen érdemes. Egy ultrahang vizsgálattal közel 100% pontossága meg lehet erősíteni, vagy akár kizárni, hogy rosszindulatú daganatról lehet-e szó, és azért is kell erre odafigyelni, mert maga a heredaganat egy agresszív daganat, nagyon gyorsan nő, könnyen ad áttétet, és itt még inkább az időfaktornak fontos szerepe van.
És ilyen fiatalokat is érinthet?
Hát természetesen 18-20 éves korosztálytól egyre gyakoribb. Én azt mondanám, hogy körülbelül egy olyan 40, inkább 45 éves kor, amikor ebben az időszakban úgymond lehet rá számítani, hogy előfordul. Aztán 45 fölött már azért extrém ritka, de akkor már utána ugye belenyúlunk az 50 éves korba, ahol már másra kell figyelni a prostatára.
Kicsit talán érdemes arról beszélni, hogy ha ellátogat valaki a szakrendelőbe, akkor hogyan zajlik egy ilyen szűrés? Egyáltalán mi ez a komplex szűrés, vagy mi az alapszűrés?
Az alapszűrés, a populáción alapuló szűrés, az tulajdonképpen arról szól, hogy függetlenül attól, hogy milyen előzménye van az adott illetőnek, milyen betegségei, milyen panaszai vannak, pusztán azért, mert abba a korosztályba tartozik, ez jelenleg az 50 és a 75 év korosztályhoz javasolja az amerikai, illetve az Európai Urológus Társaság, kapnak egy behívót tulajdonképpen, hogy jöjjenek el egy PSA vérvételre, és ezek közül kiemeljük azokat az embereket, akiknek eltérő az eredményük. És akkor ezeket kiértesítjük, és utána bejönnek, és további vizsgálatokat, ha szükséges, rendelünk el, illetve akik nem, azoknak pedig a mért értéktől függően szabjuk meg, hogy milyen gyakran kell ezen a vizsgálaton részt venni. Ezek a kampányszerűek, ezek lennének igazából a legcélra vezetők. A másik típusú szűrővizsgálat az az opportunista szűrővizsgálat, amikor a beteg önmagától jön be mindenféle felhívás nélkül, vagy azért, mert úgy gondolja, vagy pedig egyéb tünetek vannak, amik miatt ő úgy gondolja, hogy na most már akkor eljön az urológushoz, és akkor ha már ott van, vagy azzal összefüggésben, vagy annak egy mellékvágányaként elvégezzük azt a szűrővizsgálatot. A szűrővizsgálat ugye abból áll, hogy egy vérvétel meghatározni ezt a PSA értéket, illetve úgymond, ha már ott van a kezünk között, akkor természetesen megvizsgáljuk. Ilyenkor felveszünk a betegtől az anamnézist, kikérdezzük családban daganatos betegségek előfordulását, a panaszait, hogyha vannak, akkor ezeket, ha szükséges, továbboncolgatjuk, illetve utána van egy ultrahangvizsgálat, egy urológiai ultrahangvizsgálat, tehát ez nem egyenértékű egy radiológus által végzett hasi ultrahangvizsgálat, mi az urológiai szerveket nézzük meg, a vesét, a hólyagot, prostatát, ha szükséges, akkor a heréket, és utána egy fizikális vizsgálat történik, amivel a mai napig egyik nagy urológus társaság sem tudja biztonsággal azt kijelenteni, hogy ezt hagyjuk el, mert olyan információkat kapunk, akár daganatos betegség részről, akár jóindulatú elváltozásról, ami segíthet a beteg problémájának a megoldásait. Most a legkisebb dolog mondjuk egy aranyérbetegség, amire tudjuk, hogy népbetegség, de urológusként számtalan végbélrákot találtunk, hogy a panaszok miatt bejött, de nem urológiai problémája van, hanem egy akár egy nagy kiterjedésű végbéldaganat, és az ugye már belgyógyászat sebészethez tartozik, de oda nem ment el, viszont hozzánk meg bejött.
És így kiderült.
És így kiderült a betegség, és hát, hogy most mennyire korán vagy nem korán, de el tudott indulni a beteg kivizsgálása, és természetesen a kezelése. Child, I lost my
take your hand and hold it in mine. Baby, baby, helps me on my. Just like a child, I lost my way. Girl, you bring a cool shade. Don't tell me stories and rhymes mean nothing, nothing but the truth.
Beszéljünk kicsit erről a PSA értékről, hogy mi is ez pontosan.
A szűrővizsgálatoknál az lenne a szerencsés, hogyha tudnánk találni egy olyan tumormarkert, ami ideális. Az ideális tumormarker az olyan, ami daganatos betegségben emelkedik, és lehetőleg a daganat mértékével arányosan, de ha nincs daganat, akkor nem mérhető, vagy valami nagyon-nagyon alacsony érték. Na most a PSA sajnos az nem egy ideális tumormarker, és egyelőre nem is sikerült találni ennél jobb tumormarkert, ugyanis ezt a normál daganatmentes prostata is termeli, illetve a prostatát ért külső vagy belső hatások, mint például prostatagyulladás, kerékpározás, székrekedés, szexuális aktivitás, bármi ilyesmi, ezt az értéket megemelheti. Anélkül, hogy mögötte lenne bármiféle rosszindulatú folyamat. Éppen ezért is van leírva az Európai Urológus Társaság aktuális javaslatába, hogy ha valakinél első alkalommal egy eltérő értéket mérünk, akkor azt 2-4-6-7 múlva először ismételjük meg. Azért vannak olyan értékek, természetesen extrém magas értékek, ami már a tapintási lelettel kombinálva szinte biztosra tudjuk mondani, ott természetesen nem ismétlünk, nem húzzuk ezzel az időt, de mondjuk egy 4 és 10 körüli érték között mindenképpen érdemes azt mondani a betegnek, hogy tulajdonképpen egy mérés nem mérés, nézzük meg, hogy nincsen mögötte valami más egyéb dolog, és akkor ugye a jelenlegi szabályok alapján 30 napon túl lehet egy újabb PSA kérést leadni a betegnek, akkor visszahívjuk egy 4-6 hét múlva egy újabb eredménnyel, és hogyha az normalizálódott, akkor megnyugszunk, ha viszont maradt ugyanannyi, akkor amennyiben szükséges további vizsgálatokat tudunk indítani.
A betegségekről ejtettünk már néhány gondolatot, de érdemes lenne talán arról, hogy mire kellene nekik odafigyelni, milyen tüneteket, ha észlelnek magukon a férfiak.
A prostata daganatnak nincsen specifikus tünete. Tehát ha ha tünetet észlelnek, akkor az egyrészt egy előre haladottabb stádiumot feltételezhet, ilyen lehet a gyakori vizelés, vérvizelés, vér megjelenése az undóválladékban, illetve a gyakori vizelés ingerek, vagy a vékonyodó vizeletsugár, de ez ugye önmagában, ez az utóbbi kettő például egy jó indulatú megnagyobbodásnak is a tünete, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy ne várjunk semmiféle tünettel, mert nincs olyan specifikus tünete, hogy na kérem, ha ez volt, akkor ez biztosan daganat. Ez nem így van sajnos, hanem ezért kell a tünetmentes periódusban, illetve hogyha valaki úgy érzi, hogy valamilyen tünetek elindulnak, akkor azért forduljon hozzánk, mert amellett, hogy lehetnek jó indulatú prostata megnagyobbodás okozta enyhe tünetek, vagy krónikus prostata gyulladás okozta tünetek, vagy akár deréktáji fájdalommal bejön hozzánk, hogy kizárjuk, hogy vesekövesség legyen, hogy akkor mi elvégezzük ezt a vizsgálatot, ezt a PS-et, és akkor tudni fogjuk, hogy ezek mögött, a tünetek mögött lehet-e rossz indulatú daganat, vagy sem.
Ez a PSA szint, ez ugye említette doktor úr, hogy változhat.
Igen.
És akkor, ha mondjuk első kézben megkapja a beteg ezt a magasabb szintet, akkor azért ő még ne ijedjen meg.
Semmiképpen se, és igazából az a lényeg, hogy ezt mindenképpen szakorvossal kell megbeszélni. Tehát ezzel a PSA-val kapcsolatosan csak az értékekkel lehet nyugodtan többnapos kongresszusokat is rendezni, mert annyira egyén függő ez az egész. Ezért nem szerencsés a szomszédot megkérdezni, vagy
az internetet.
Az a másik, mert sajnos sok fals információt kaphat, mert például azoknál, akiknél van egy jó indulatú prostata megnagyobbodás, de olyan rendes prostata megnagyobbodásuk van, azoknál 6, 8, 10, 12-es, 15-ös értékeket is akár elfogadunk, mert tudjuk, hogy van egy óriási nagy térfogatú prostatája, amivel értelemszerűen egy nagyobb amihez egy nagyobb érték társul. Míg akár egy 4-5-ös PSA-val valaki további vizsgálatokra, MR-re vagy mintavételre utalhatunk, mert hogy mind a prostata tapintási lelete, vagy akár a mérete azt mondja, hogy egy ekkora prostatához egy ekkora érték már sok, és a 15-össel nem csinálunk semmit, a 4-essel pedig aktívkodunk. Van egy korosztályos besorolás is, de még egyszer mondom, annyi minden befolyásolja a PSA-nak az értékét, hogy ezért kell ezt egy szakorvossal megbeszélni. Korábban a házi orvosoknak volt lehetőségük kérni ilyet, ami nekünk alapvetően egy segítség volt, hogy esetleg már eleve azzal érkezzen hozzánk a beteg, de gyakran nem jöttek be, és ennek a PSA értéknek az interpretációja akár félrecsúszhatott, vagy a házi orvosi szinten, vagy például azt a beteg nem is egészségügyi dolgozóval beszélte meg, hanem vagy az internettel, vagy a szomszéddal.
Igen, ez most azért is jutott eszembe, mert ugye a szűrőbuszoknak a megjelenésével szerintem mindenki találkozott már ezzel a szűrési lehetőséggel is, hogy PSA szintet is néznek. Nyilván itt elmondják, gondolom, a betegeknek, hogy, vagy az érkezőknek, hogy tovább kell menniük mondjuk egy szakrendelésre. De hogy ott ugye megkapják ezt az értéket, gondolom kiértékelt adatot kapnak, tehát hogy ettől sem kell gondolom megijedni rögtön.
Nem, én egyébként, tehát ha mindenképpen kell mondani értéket, én azt szoktam mondani, hogy 60 éves kor alatt mi azt szeretjük, hogyha ez az érték 2,5 alatti. Ha 2 alatti, azt még jobban szeretjük, ha pedig 1 alatti, azért pedig nagyon rajongunk, mert akkor azt tudjuk, hogy ott annál a betegnél az irodalmi adatok alapján az elkövetkező 7-8 évben nagy valószínűséggel nem fog előfordulni életet veszélyeztető prostatarák. Ezt azért mondom, hogy életet veszélyeztető prostatarák, mert tudni kell azt, hogy a prostatarák az nem egy homogén betegségcsoport, hogy ha valakinél ez felüti a fejét, akkor mindenképpen komoly betegséget, akár halált okozhat. A prostata daganatot beosztjuk alacsony, közepes, illetve magas kockázatú, rizikójú csoportokba, attól függően, hogy mennyire várható az, hogy ezek a betegeknél áttétes betegséget okoznak, illetve a későbbiekben a beteg halálát okozhatják. Na most ezek a rizikó csoportok meghatározott értékekhez, tapintási lelethez, MR, stb. Leletekhez vannak kötve, és éppen ezért fordulhat elő az olyan például, hogy nekem is, az osztályunkon és a kollégáknak is számtalan ilyen beteg van, fiatalok, 50-55, de talán még 48 éves beteg is, hogy magasabb PSA-val megtörtént a kivizsgálás, megtörtént a mintavétel is, és prostata daganatot találtunk, szövettanilag igazolva. De ez a prostata daganat annyira kezdeti stádiumi, annyira kicsi, és annyira minimális agresszivitást mutat, hogy jelen esetben ezeknél a betegeknél már a tudomány jelenlegi állása alapján nyugodtan felajánlhatjuk azt, hogy nem csinálunk semmit velük aktívan, beavatkozást, hanem követjük ezeket a betegeket meghatározott ritmus szerint, fél évente, 6-12 havonta követjük a PSA-ját, ha kell, évente csinálunk MR-vizsgálatot, ezek általában szükségesek, viszont a modern MR vizsgálatokkal, amit büszkén mondhatom, hogy a mi osztályunk Magyarországon elsőként vezetett be, hogy az elsők között, hogy mielőtt ezeket a betegeket mintavételre vinnénk, csinálunk előtte egy MR vizsgálatot, egy kontrasztos MR vizsgálatot, hogy segítsen nekünk eldönteni azt, hogy valóban szüksége van ennek az embernek mintavételre. Mert régen nem volt más eszköz a kezünkbe. Az, hogy megvizsgáltuk, PSA, és hogy gyanús, nem tudunk mit csinálni, meg kell szúrni mintavétel céljából. Szerintem ez is benne van az emberekben, az a félsz, hogy ha valamit találnak, akkor azért a mintavételekről hallottak, hogy azért az nem kellemes dolog, stb. És akkor inkább már el se indítják egy kicsit így homokba dugva a fejüket, hogy ne kelljen átmenni ezeken a dolgokon. De tudjanak róla, hogy egyrészt maga a mintavétel azért nem egy annyira borzasztó dolog, illetve hát ezt azért csináljuk, mert a beteg javát akarjuk. És ezeknél a betegeknél, akiknél, még egyszer mondom, ezek az alacsony rizikójú faktorok mind megtalálhatók, ők csak évente járnak, MR vizsgálat, megnézzük, hogy a PSA-juk nem változott, az MR vizsgálat nem ért rá semmit, akkor újra elköszönünk egy évre, holott tudjuk, hogy ilyen betegség van, már nekik szövettanak. Egyébként erre az vezetett rá, hogy Amerikában, Chicagóban csináltak olyan vizsgálatokat, hát ott azért a gangster élet eléggé nagyban zajlik most is, hogy a fiatalok között, akik 20-30-as éveikben erőszakos halált haltak, feldolgozták a prostatájukat, és nagyon magas számban találtak már szövettanilag kezdeti stádiumú prostata daganatot, jóval nagyobb számban, mint amennyi ez a 40-50-60-as korosztályban ez megjelenik. És ebből következtettek arra, hogy igen, van egy olyan fajta típusú prostata daganat, ami kicsit úgy, mint egy szeplő, velünk van végig, de soha nem fogja mi halálunkat okozni. Követni kell, ellenőrizni kell, de nem egyenlő az, hogy ez a beteg halálát fogja okozni. És nekünk a szűrővizsgálatoknál pont az a lényegünk, ugyanis ha csak mindenkit megkezelnénk, akkor éppen ezen adatok alapján nagyon sok lenne a túlkezelés, hogy megoperálnánk, sugárterápiának tennénk ki olyan betegeket, akiket nem is kellene. És azért mind a műtét, mind a sugárterápia rövid, közepes, illetve a hosszú távú mellékhatásokkal. Na most ezeket a betegeket meg tudjuk kimélni ettől, amellett, hogy ők biztonságban vannak, mert nincs elengedve a kezük, mert rendszeresen járnak követésre.
Egyébként az is előfordulhat, hogy mondjuk ez a kisméretű daganat felszívódik, vagy eltűnik magától?
Ugye ezeket elég nehéz pontosan szövettanilag követni, de jelenleg nincs jobb megoldásunk rá, mint az, hogy a PSA-val, az MR-rel, illetve a biopsziákkal követjük. Tanulmányok voltak arra, hogy azok a betegek közül, akik belekerültek ebbe az aktív megfigyelésbe, angolul active surveillance-nek hívjuk, azoknak az 50%-a végül műtétre vagy sugárterápiára került. De ezen 50%-nak csak relatíve kevés része azért, mert a daganata progrediált, hanem mert pszichésen nem tudták elfogadni azt, hogy bennük ott van egy ilyen daganat, és mégsem csinálunk velük semmit. Na most ezeknek a betegeknek a végleges eltávol, amikor ugye eltávolítják az egész prostatát, egy teljes feldolgozás történik, az esetek nagy részében igenis megállapította azt, hogy teljesen jogos és szakszerű volt a várakozás, mert nem haladta meg a teljes lebeny, nem tört ki újra, tehát semmiféle olyan agresszivitási jelet nem mutatott, ami miatt ezt a lépést egyébként eleve meg kellett volna tenni. Tehát ez egy abszolút biztonságos megoldás, csak járni kell kontrollokra.
Igen, akartam kérdezni ennek a lelki oldalát, hogy ők ezt hogyan tudják feldolgozni, amikor megkapják a diagnózist, és mégsem történik semmi.
Volt olyan, a betegek nagy része elfogadja. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a kommunikáció. Ezt mindenkinek el lehet úgy magyarázni, hogy
megérse. Hatékony kommunikáció.
Abszolút, tehát kezdve egy főiskolai tanára, vagy akár Józsi bácsinak az ekem elől, hogy azt ő megértse, hogy mit, miért, hogyan teszünk, és mi ezzel a célunk, mit szeretnénk elérni, mit nem szeretnénk, hogy történjen a beteggel, és hogyha ezt el tudjuk mondani úgy, hogy a beteg ez az információ tényleg átjusson, akkor az esetek nagy részében ez nem jelent problémát. Van olyan mégis, aki az dönthet úgy, hogy ő ezt elfogadja, hogy ez így kell lenni, de ő ezt nem tudja megélni, akkor természetesen meg kell ajánljuk neki a műtétet, de akkor...
Akkor ez esetben beavatkozás történik,
természetesen úgy, hogy a beteg aláírja a megfelelő nyilatkozatokat, hogy mi várható azáltal, hogy ez megtörténik a beavatkozás.
Itt ezen a ponton esetleg meggondolta már magát valaki? Tehát, hogy látja, szembesítik vele, hogy ez és ez fog történni?
Nem, mert ezeket elmondjuk nekik. Mm. Tehát igazából nekünk fel kell vessük ezeknél a betegeknél is azt, hogy van ez az aktív megfigyelés, a műtét, illetve a sugárkezelés, és ez ezzel jár, ez azzal jár, ez amazzal jár. Mi miért gondolunk erre? Olyan is van, aki egy kicsit jobban aggódik, hogy én szoktam olyat, hogy elküldöm operáló orvoshoz, hogy nézze meg, sugárterapeutához, hogy beszélje meg, hogy ők mit javasolnak, mik várhatók hosszú, rövid távon, előnyben, hátrányban, szövődményekben, és hogyha a beteg visszajön az információkkal, akkor már sokkal jobban át tudjuk ezt beszélni, és az a lényeg, hogy ez a beteg döntése legyen, ugye nem a mi döntésünk. Nekünk az a feladatunk, hogy az összes olyan információt a beteg részére bocsássuk, ami alapján a megfelelő döntést meg lehet hozni.
We fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever.
anger, what a mess we made so long ago. You were my love. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so so hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa.
Kitértünk itt a daganatos megbetegedésekre, de egyébként melyek a leggyakoribb megbetegedések mostanában, amivel találkoznak?
A férfiak körében? Igen. Hát szerintem ebben a novemberi időszakban messze a leggyakoribb a krónikus prosztatagyulladás. Most van itt a szezonja, igazából úgy októbertől, és ez a hideg, ilyen nyírkos időben végig ki szokott tartani. Én nem is betegségnek, inkább nyavajának szoktam hívni, mert a beteg életkilátásait nem befolyásolja, de mégis a mindennapi életben néha elég komoly nyűgöket tud okozni. Alhasi fájdalom, gáttáji, heretáji érzékenység, húcsőégés, gyakori vizelés, ingerek. Így tulajdonképpen combközéptől köldökig mindenféle divers tünetet tudnak okozni. Itt igazából ugye ezek kizárásos diagnózisok, ezeket a betegeket mindig részletesen kivizsgáljuk, hogy kizárjuk a komolyabb dolgokat, és hogyha nincs olyan, ami másra úgymond rá tudnánk fogni ezeket a panaszokat, akkor az esetek nagy részében ez a krónikus prosztatagyulladás igazolódik, és akkor ezeket a betegeket annak megfelelően kezeljük.
Egyébként az elmúlt években a daganatos megbetegedések száma növekedett?
Növekedett, egyértelműen. Egyértelműen, hogy ennek pontosan mi az oka, mi is gondolkodtunk rajta. Egyrészt lehet a COVID, mert olyan, bár nálunk az urológiai osztályon pont amin beszéltük a kollégákkal, hogy az országban sok urológia osztályt szinte teljesen lehúzta a rolót, semmilyen beavatkozást, ilyet nem csináltak. Nekünk 80%-ra esett vissza az a tevékenységünk, tehát összvissza egy olyan 20%-ot szűkültünk be, és ez abszolút a kórházvezetésnek köszönhető, hogy hagyta, hogy mi ne hagyjuk el ezeket a betegeket, de mégis találkozunk olyan betegek, hogy azt mondták, hogy nem jönnek, mert azt hallották, hogy nem, úgy sincs sehol ellátás, pedig hát nálunk volt. Akkor azért szerintem bár ez már régen volt, de onkogenezis szempontjából azért a Csernobil is mostanság kezd beérni. Korábbiakhoz képest a heredaganatos esetek száma azért magasabb lett. Vesedaganat nagyon-nagyon sok van, jóval több, mint amikor én a pályámat kezdtem. Egyre fiatalabb korosztály, tehát ez a tankönyvek szerint a 70-80 éves korosztálynak a betegsége, de volt olyan, hogy három vesedaganatos feküdt az osztályon, és a legidősebb 32 éves volt. Tehát ilyenek is vannak, úgyhogy egyre több van, igyekszünk ezekre a betegségekre mind odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy nálunk itt Tegerben kivételesen jó kapcsolat van a radiológiai osztállyal, tehát olyan, hogy képalkotó eljárásra nagyon-nagyon-nagyon későn kapjon olyan beteg időpontot, akinek tényleg szüksége lenne rá, úgy gondolom, hogy ez nálunk nincs így, amikor kérjük, ha kell, akkor aznap, ha kell, egy hét, két hét, négy héten belül tulajdonképpen, majd, hogy nem, mi dönthetjük el, bizonyos szinten a radiológus kollégák jelentős segítségével, hogy ezeken ne legyen probléma.
Egyébként, ha már a szűrésekről beszélgetünk, akkor nyilván itt az elmúlt években szerintem nagyon sok szó esett arról, hogy el kell menni szűrésekre. Időben odaérnek a betegek? Vagy még mindig az van, hogy jó lett volna, ha korábban érkeznek?
Egyre többen időben, de még van hova fejlődni. Tehát
ez az idősebb korosztályt érinti?
Elsősorban az idősebbek, akik megcsúsznak, a kevésbé tanultak, igazából akik nem foglalkoznak annyit, vagy azért, mert nem tapasztalták azt, hogy kellene, nem voltak olyan környezetben, most is találkozunk 4-5 ezres PSA értékekkel.
4-5 ezer?
Igen, sajnos, amikor már szinte nincs egy olyan csontjuk sem, amiben ne lenne áttét. Egyre ritkább, de még most is van, vagy 4-5 százas értékekkel, ezresekkel. Ezekkel a betegekkel, amikor beszélgetünk, igenis már évekkel korábban már tünetei voltak. És akkor sem. Tehát alakul a helyzet, én fontosnak tartanám a felvilágosítást, hogy minél fiatalabb korosztályba jusson el az a tudat, hogy nekik majd 50 éves kortól, igenis, ez legyen beégve a DNS-ükbe, hogy ez ugyanolyan dolog, mint hogy kétszer fogatmosok egy nap legalább, hogy akkor el kell menni az orvoshoz, vagy a házi orvoshoz is, hogy évente legalább egy általános vérvételre, vérnyomás ellenőrzésre, és ez nem csak az urológusok feladata, hanem ez a társadalmunknak a feladata, házi orvosoknak, de már ezt az iskolában el kell kezdeni, ahogy beszéltük a hererák szűréssel kapcsolatban is.
Hogyha szeretnénk mondjuk a kedvet meghozni hozzá, vagy hát nem is a kedvet, de hogy egyébként muszáj elmenni, akkor hogyan lehetne mondjuk még egy kicsit jobban biztatni az embereket? Erről, hogy ugye itt életek foroghatnak kockán.
Abszolút, tehát igazából én azért szoktam szondázni a betegeket, akik mondták, hogy ó, már régóta terveztem, hogy eljöjjek, de féltem tőle, és aztán végül is a feleségem rám ripakodott, hogy el kell jöjjek, vagy valami hasonló ilyen mókás történetet elmondanak, utána azon mindig meg szoktam kérdezni, hogy na és túlélte, és tulajdonképpen 100-ból 99 azt mondja, hogy igazából sokkal nagyobb volt a füstje, mint a lángja, tehát természetesen nem kellemes ez a vizsgálat, de nem is egy olyan tortúra, ami nem tart sokáig, pillanatok alatt megtörténik, és igazából nem szoktak fennakadni rajta, mert ez egy annyira nem megterhelő vizsgálat. Sokkal kellemetlenebb vizsgálatok vannak más szakmákban, amikhez
akartam mondani,
majdhogy nem verekedve sorva állnak, kezdve a gyomortükrözéstől a vastagbéltükrözésig, ahhoz képest ez tényleg semmi.
Azok, akik mondjuk már rávették magukat egyszer, ők mondjuk már szívesebben mennek?
Azoknál már nincsen gond. Tehát az ember mindig az ismeretlentől fél igazából. Aztán az interneten olvasnak ilyen különböző horror történeteket, stb., és inkább sajnos azt hiszik el, mint hogy saját maguk megtapasztalják. De aki egyszer volt egy ilyen vizsgálaton, én úgy gondolom, hogy azoknak utána további ilyen averziója nincsen ezzel kapcsolatban, mert tudják, hogy ez nem egy olyan dolog.
A férfiak körében ez a daganatos megbetegedés, mondjuk a prostatarák, az vezető haláloknak számít?
Hát a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a férfiak körében igazából, de vezető. Ugye ahogy az egészségügyi ellátás javul, a szociális háló is javul, egyre inkább kitolódik az életkor, a várható életkor, és ez minél inkább kitolódik, annál nagyobb eséllyel fog a betegek életébe belépni ez a prostata daganat, és nekünk készen kell állni, hogy az adott életkornak megfelelő minőségű és szükséges diagnosztikát, illetve terápiát, ellátást biztosítsuk a betegeinknek. A mi alapvető célunk a prostatarákos betegekkel, hogy minél hamarabb diagnosztizáljuk, minél hamarabb kezeljük, és végleges kezelést biztosítsunk számukra. Ha viszont nem tudunk, mert úgy alakult, vagy későn jelentkeztek, akármilyen oknál fogva, hogy olyan terápiát biztosítsunk számukra, ami a mindennapi életet lehetőleg nem teszi tönkre, és hogy azt érjük el, hogy a beteg a prostatadaganattal, de ne a prostatadaganat miatt halljon meg. Az utóbbi években úgy visszamenőleg egy 10 évre számtalan új gyógyszer jelent meg már igazából az előre haladott áttétes prostatarákos betegek gyógyításába. Ezeket szintén elsőként vezettük be itt Tegerbe, és a mai napig egyedülálló az a fajta áttétes prostatarák gondozás, amit mi itt csinálunk Egerben, és annyira jó látni, hogy ezek a betegek járnak vissza a kontrollra, és tulajdonképpen inkább nyűg nekik bejárni, mert annyira jól vannak, és igen, tudjuk, hogy előbb-utóbb nem lesznek majd jól, de amennyi plusz időt, éveket tudunk, hosszú éveket tudunk nekik nyerni, amit egészségesen a család, nem egészségesen, hanem jó általános állapotban a családjukkal tudnak eltölteni, hogy ez minden erőfeszítést megér nekünk, és ezt tudjuk biztosítani a számukra, hogy tényleg a prostata daganattal, de ne amiatt halljanak meg.
Érdemes akkor tehát időpontot foglalni most
minél
már a szakrendelésekre?
Hamarabb igyekszünk, erőn felül teljesítünk. Ugye azt kell tudni, hogy a prostata rák betegség az nem egy villámgyors betegség, annak van egy folyamata, ami hónapokig, évekig telni. Tehát most, hogyha valaki felbuzdulva ezen a riporton elmegy és kér egy időpontot, és mondjuk február közepére, végére, vagy március, áprilisra kapna időpontot, az nem baj, ez bőven belefér. Jöjjön el, átnézünk úgyis mindent nála, és részletesen megbeszéljük vele, hogy mi a további sors, amit kell csinálnia. Úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy ha nem is ma, ezen a napon mindenki hívja fel a kartonozót, mert akkor, de amint tudják, jelentkezzenek, és mi szívesen látjuk őket.
Reméljük, hogy adtunk egy kis indító löketet ehhez. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Az elmúlt közel egy órában dr. Kovács Péterrel, az EGRI Markot Ferenc Kórház urológus szakorvosával beszélgettünk a Férfi Egészség Hónapja apropóján. Új műsorral, új témával, egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Kvaszinger Jenő, valamint az adásszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't gotta solve them. For now, let's leave them all behind.
Ooh, do what you want. Do what you want. Do what you want.
Oh, get on it. We can do tonight again. Oh, some people might call you crazy. They say we only live for fun. They may be right, but only maybe. I can guarantee what we got is what we want. Ain't that right?
What you want. Do what you want.
Do what you want. Oh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again.
Do what you want.
Do what you want. Oh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. This is one time back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!